Szoros versenyben François Hollande és Nicolas Sarkozy indulhat a második fordulóban a francia elnöki posztért. Öngyilkos akart lenni, két gyermekével hajtott neki a szembejövő busznak egy szexárdi férfi. Négy szarvast lőttek le orvadászok Balatonfenyvesen, a tetemeket később megtalálták. Tisza István szobrot avattak Budapesten, Zuglóban, a leendő Tisza István téren állították fel a 3 méteres bronzalakot. Jó napot kívánok! A szocialista François Hollande szerezte a legtöbb szavazatot a francia elnökválasztás első fordulójában, megelőzve ezzel a jelenlegi államfőt Nicolas Sarkozyt. A végleges eredmények szerint Hollande a voksok 28,6%-át, Sarkozy 27,2%-át szerezte meg, így ők ketten jutottak be a 2 hét múlva tartandó második fordulóba. A francia sajtó közben a szélsőjobb megerősödése miatt aggódik, jelöltjük még soha nem ért el ilyen jelentős eredményt. A 3. helyre a voksok 18%-ával futott be a szélsőjobboldali Marine Le Pen.
Bejöttek a jóslatok, mindössze 1,5%-kal ugyan, de a baloldali ellenzék elnökjelöltje François Hollande megelőzte a jelenlegi államfőt Nicolas Sarkozyt. Az elnök ennek ellenére nem tűnt elkeseredettnek. Késő esti beszédében azt mondta, bizakodva készül a második fordulóra. A franciák válságszavazatot adtak le, nyugtalanságuknak és félelmeiknek adtak hangot a jelenleg formálódó új világgal szemben. Ezt a szorongást átérzem. Kérdés, hogy ki lesz az, aki képes lesz megőrizni a franciák jelenlegi életmódját ebben a gyorsan változó világban, mondta Sarkozy. Azt javasolta, a két jelölt a következő 2 hétben 3-szor is vitázzon. Mindent meg kell vitatni, képmutatás és kibúvók nélkül. 3 vitát javaslok, egyet a gazdasági és szociális kérdésekről, egyet a társadalomról és egyet a nemzetközi ügyekről. A franciáknak joguk van az igazsághoz és az egyenes beszédhez, mondta. François Hollande határozottan elutasította a felvetést. Azt mondta, az első forduló már bebizonyította, hogy mostantól ő a jelöltje minden olyan franciának, aki új lapot akar nyitni és lezárni egy régi korszakot. Az elmúlt hónapokban az emberek megismerték programomat, hogy újra helyreállítjuk az országot az igazságosság jegyében, hogy munkahelyeket teremtünk, hogy csak néhányat említsek. És a franciák voksaikkal válaszoltak nekem, mondta Hollande. Az előre borítékolható első 2 hely mellett viszont meglepetést okozott a 3. befutó. Nem annyira a dobogó legalsó fokán végző szélsőjobboldali jelölt Marine Le Pen személye, hanem a rekordméretű 18%-os támogatottság, amit kapott. A harc csak most kezdődik igazán, drága barátaim, franciák. Semmi nem lesz ugyanaz, mint korábban volt. Hazugságok és megcsalt választások közepette is sikerült megdöntenünk a két párt monopóliumát, mondta Le Pen. A francia sajtó most azt találgatja, mekkora szerep jut neki a két forduló közti kampányban, illetve hogy az ő szavazói kire voksolnak majd május 6-án.
Öngyilkossági szándékkal hajtott neki a szembejövő busznak az a férfi, aki tegnap a 6-os úton kocsijával áttért a menetirányjal szembeni oldalra. Az autóban vele utaztak 5 és 10 éves gyermekei is, akik szintén meghaltak a tragikus balesetben. A Tolnai Népújság szerint a 40 éves szexárdi férfi korábban a tőle külön élő feleségét is megpróbálta elgázolni. Ezért kezdte a rendőrség vizsgálni azt is, hogy szándékosan hajtott-e neki a busznak. A nyílt utcán lőtte le engedéllyel tartott sörétes puskájával 2 régi haragosát egy győri presszó tulajdonosa, majd maga hívta a rendőröket. A mentők 1 órán át küzdöttek a 2 meglőtt férfi életéért hiába. Az elkövetőt őrizetbe vették, aki első kihallgatásán azt mondta, önvédelemből ölt.
2 hatalmas durranásra lettek figyelmesek délelőtt a győri Bercsényi Ligeti utca lakói. A 11 óra körül kiérkező rendőrök lezárták a környéket, egy ideig az ott lakók sem mehettek be az utcába.
Én azt mondom, ilyen röpke hirtelen fölkapták a cukrot, aztán ilyen idegbetegségben volt az egész szerintem. De fiatalok, hát ezt nem lehet mondani. Nem voltak részegek, se ahogy én hallottam, de nagy patéria volt.
A környéken élők értetlenül állnak az eset előtt. Azt mondják, a presszó tulajdonosa rendezett körülmények között élt. Mindenki tisztességes embernek ismerte.
Tisztességes, nagyon rendes család. Ez a vállalkozás volt. Nem tudom elképzelni. De 1 héten párszor megfordultam ottan. Én csak jót mondani, Ott az emberben nem csapták, az kijelentem.
A rendőrség tájékoztatása szerint a 30 év körüli férfi régóta rossz viszonyban volt vele egykorú áldozataival.
Annyit tudni, hogy a haragosok baráti társasága előző este és éjszaka a presszóban szórakozott, ahonnét a vendéglős kiutasította őket hangoskodásuk miatt. Másnap azért mentek oda a presszóhoz, hogy számon kérjék a vendéglőstől, hogy miért essékelte ki a barátaikat.
A vita végén a vendéglős az egyik férfit a nyílt utcán lőtte le. A másik az autóban ült, odalépett hozzá és a szélvédőn keresztül tüzelt. A kiérkező mentősök egy órán keresztül küzdöttek a sérültekért, de nem tudták megmenteni a két férfit. A rendőrség őrizetbe vette a presszó tulajdonosát, aki első kihallgatásán azt állította, önvédelemből ölte meg a két embert.
Féltékenység állhatott a balatonakaratjai gyilkosságok hátterében. A Veszprém megyei település egyik családi házában szombat délután találtak rá egy 92 éves nő, valamint egy 70 éves férfi és egy 54 éves nő holttestére. A fiatalabb áldozatokat késsel ölték meg, feltehetően még húsvét hétfőn. Az idős nő azért halt meg, mert senki nem látta el. A gyilkost elfogták, tettét beismerte. A férfi néhány hónapja szabadult, bankrablás miatt kiszabott 6 éves fegyházbüntetéséből.
Három holttestet talált a rendőrség a balatonakaratjai nyaralóban. Az áldozatok közül kettőt öltek meg. A rendőrök azt mondják, a gyilkos különös kegyetlenséggel végzett velük. A harmadik, a 92 éves mozgássérült, magatehetetlen asszonyon nem volt külsérelmi nyom. Ő ellátatlanság miatt halt meg, mert egyszerűen nem volt, aki enni és inni adjon neki. A nyomozók először az áldozatok ismeretségi körében kezdték elkeresni a gyilkost.
Elindult egy értékelemző munka a főkapitányságon az elemzők részéről, Almádiba a vizsgálók bent a kapitányságon kezdték el ugyanezt a munkát, csak egy másik irányból.
A nyomozók vizsgálták a szóba jöhető gyanúsítottak kapcsolatrendszerét, előéletét, és elemezték a telefonos hívás listáikat. Így jutottak el a fiatalabbik női áldozat korábbi élettársához, aki tavaly augusztusban szabadult bankrablás miatt kapott 6 éves fegyház büntetéséből. Mivel tudták, hogy a férfi Budapesten él, a BRFK segítségét kérték az elfogásához. A rendőrök egész éjjel járták a fővárosi szórakozóhelyeket, és ellenőrizték az ismert búvóhelyeket.
Ennek a munkának az eredménye volt az, hogy a hajnali órákban a 9. kerületben egy bérháznak a pincéjében a BRFK 9. kerületi kapitányság nyomozói elfogták.
Az 56 éves férfit először Budapesten, majd Veszprémben hallgatták ki. Több emberen különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel gyanúsították meg. Ha elítélik, tényleges életfogytiglanra számíthat. A rendőrség lezárta a házat, senki nem mehet be, azóta is folyamatosan őrzik. Ha a gyilkosság gyanúsítottja beismerő vallomást tesz, akkor visszahozzák majd ide helyszíni bizonyítási kísérletre. A gyanúsított előzetes letartóztatását már kezdeményezte a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság. A bíróság várhatóan holnap vagy kedden dönt erről. A híradót Víg András tudósította Balatonakaratjáról.
Elfogták a péntek éjjeli hajdúböszörményi fegyveres rablás elkövetőit. A két férfi egy szarvasmarha tenyésztésből élő családhoz tört be. Az arcukat maszkkal takarták el a támadók, akik hat gyereket és az édesanyjukat fegyverrel fenyegették, hogy adják át az ott tartott 3.300.000 forintot. Azért volt otthon ennyi készpénz, mert pénteken több állatot is eladtak. Az üggyel kapcsolatban egy harmadik férfit is őrizetbe vettek a rendőrök. Újabb ügyben emelt vádat Szilvánsi György ellen az ügyészség. A Gyurcsány kormány titkosszolgálati miniszterének most hamis tanúzás miatt kell bíróság elé állnia. A vádirat szerint Szilvánsi György 2010. júliusában valótlan tartalmú tanúvallomást tett a budapesti nyomozóügyészségen a Benedek Fülöp volt agrárállamtitkár ellen hűtlenkezelés miatt folyó büntetőügyben. A híradó értesülései szerint Szilvánsi azt mondta, hogy kifizette azt a 30 darab gesztenye facsemetét, amit Benedek Fülöp szerzett neki. Az ügyészség szerint viszont Szilvánsi György azóta sem fizette ki a fákat. A volt miniszter tagadta, hogy hamisan tanúskodott volna. Négy szarvast lőttek le orvvadászok Balatonfenyvesnél. A lövéseket meghallották a területen kint lévő hivatásos vadászok is, ám hiába mentek a helyszínre, akkor semmit és senkit sem találtak. A tetemeket végül másnap fedezték fel. Az orvadászoknak nyoma veszett, a rendőrség keresi őket.
A helyszínelők fotója az egyik tetemről, és egy nappal később is ott vannak még a kilőtt szarvas tehenek. Az orvadászoknak nem sikerült elvinni a nagy fogást, mert hivatásos vadászok megzavarták őket.
Egy ötlő gazdátlan lövést hallottunk a területnek a keleti felén ülve. Tudtuk, hogy más kolléga nem tartózkodik a területen.
Azonnal a hang irányába indultak, de nem találtak semmit. Másnap az autópályáról látták meg a ragadozó madarakat és a tetemeket. Az elpusztult állatok valószínűleg vemhesek is voltak. Bár a szarvas tehenekre jelenleg kilövési tilalom van érvényben, a környéken egyre több az orvadász és egyre bátrabbak is.
Ez volt az első eset, hogy egyszerre négy vadat találtunk meg, gyakorlatilag ilyen közel egymástól. Vélhetően egy este, egy éjszaka alatt ejtették el az orvadászok.
Az ügyben nyomozást indított a rendőrség.
Az illetékes vadásztársaság feljelentése alapján indult büntetőeljárás a több százezer forint kárt okozó lopás miatt.
A vadászterület tulajdonosai szerint a kár mintegy 700 ezer forint.
Azt nem tudni, hogy honnan érkezett a lövés. Feltételezik, hogy akár az alig több mint 100 méterre levő autópályáról is jöhetett. Az biztos, ha elfogják az elkövetőt, akár 3 évi szabadságvesztéssel is sújtható. A híradót Szabó Mária tudósította a Nagyberegből.
A falban rejtegettek több mint 10 millió forint értékű csempész cigarettát Mándokon egy lakóházban, ahol a pénzügyőrök razziát tartottak. Az ott található irodában egy különleges rejtekhelyet találtak, ahová 15 ezer doboz magyar adójegy nélküli cigaretta volt bepakolva. Az ingatlan tulajdonosa több mint 13 millió forintos bírságra számíthat. Már 77 millió krómmal szennyezett ipari zselatinból készült mérgező gyógyszerkapszulát vontak ki a forgalomból Kínában. Eddig 9 embert letartóztattak, 54-et őrizetbe vettek az üggyel összefüggésben, 80 ipari zselatin és gélgyártógép sort pedig leállítottak. A botrányt egy hete egy tévériport robbantotta ki. Az összeállítás szerint az alapanyagot bőrhulladékból nyerték, és ezt adták el a kapszulagyáraknak, amelyek eredetileg kizárólag étkezési zselatint használhatnának fel. Úgy tudni, legalább 13 fajta elterjedt gyógyszer került a kapszulákba, amelyek nagyobb mennyiségben mérgezőek lehetnek. Bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól Anders Breivik, de nem mindenkitől. Ahogy fogalmazott, csak a politikailag el nem kötelezett áldozatok családtagjaitól. A norvég tömegmészárlás elkövetője délelőtt a bíróságon azt mondta, nagyon sajnálja azokat a járókelőket és hozzátartozóikat, akik az oszlói pokolgépes merényletben meghaltak vagy megsebesültek. Arra a kérdésre azonban, hogy az ifjúsági táborban megölt fiataloknak, akik a munkáspárt ifjúsági tagozatában valamilyen tisztséget töltöttek be, azoknak halálát is sajnálja-e, határozott nemmel felelt. Dél-Korea percek alatt lerombolásával fenyegetőzik Észak-Korea. Fenyán szerint Szöul kigúnyolta az államalapító Kim Ir-sen születésének centenáriumára rendezett ünnepségeket, ezért záros határidőn belül példátlan megtorlást helyezett kilátásba.
A dél-koreai elnöknek vesznie kell, kiabálják észak-koreai katonák egy hónapokkal ezelőtti hadgyakorlaton. Bár Pjöngjang és Szöul viszonya feszült, ennyire határozott fenyegetéssel még nem álltak elő az északiak. Pjöngjang most a komplett dél-koreai rendszer megsemmisítését helyezte kilátásba. A hadsereg közleményét az állami televízióban olvasták be, sajátos stílusban. Forradalmi erőink különleges akciót készítenek elő, mellyel kettétörik a déli áruló rendszert. 3 vagy 4 percre lesz szükségünk ahhoz, hogy a földdel tegyük egyenlővé a rongy, gúnyolódó provokátorok uralta rezsimet. Soha nem látott módszereink vannak erre, mondta a hírolvasó. Pjöngjang haragját az váltotta ki, hogy szerinte Szöul kigúnyolta azokat az ünnepségeket, amelyeket Kim Ir-sen, a kommunista Észak-Korea megalapítója születésének 100. évfordulóján tartottak. A szöuli kormány komolyan aggódik Pjöngjang lépései miatt, amelyek tovább ronthatnak a két Korea amúgy sem fényes kapcsolatán, és amelyek messzebbre tolhatják az esetleges megegyezést, mondta a dél-koreai újraegyesítési minisztérium szóvivője. A két ország papíron még mindig hadi állapotban áll egymással. A háború ugyanis csak fegyverszünettel és nem békeszerződéssel ért véget.
Szobrot kapott a fővárosban Tisza István, aki a múlt század elején kétszer is volt miniszterelnök. A fővárosban 67 év után ez az első és egyetlen bronzalak, amely a volt politikust ábrázolja. Zuglóban állították fel, nem messze attól az épülettől, ahol egy merényletben megölték.
Tisza István első szobrát 1934-ben avatták fel a Kossuth téren. Ezt később a II. Világháború után politikai okokból ledöntötték. Gróf Tisza István először 1903 és 1905 között, majd 1913-tól 17-ig volt kormányfő. Ellenezte a háborúba való belépést. 1918. október 31-én merénylet áldozata lett. Most ismét szobrot állítottak a volt miniszterelnöknek Budapesten.
Egyszerre volt liberális, egyszerre volt konzervatív, és mondhatjuk azt, hogy egy kifejezetten nemzeti elkötelezettségű ember is.
Az emlékmű leleplezésén két dédunokája is megjelent.
Mi csak a szépre emlékezünk. Voltak nekünk is kellemetlen problémáink ezzel kapcsolatban, de az nem számít. Az számít, hogy ő egy... tényleg egy komoly nagy politikus volt.
A teljes alakos, 3 méter magas bronzszobrot fotók és felvételek alapján mintázták meg.
67 évet vártunk erre az alkalomra, hogy ismét egész alakos köztéri szobra álljon Gróf Tisza Istvánnak Budapesten. Itt, a Zuglói Tököli út és Róna utca kereszteződésében, nem messze utolsó otthonától, ahol 1918. október 31-én a merénylők aljas módon meggyilkolták.
A teret, ahol felállították, Tisza Istvánról nevezték el.
A sporthírek következnek, majd az időjárás jelentés. Híradóval 7:30-kor jelentkezünk legközelebb. További szép napot, viszontlátásra!
Börtönőr!
Helyes a válasz!
Ja! Repülősót! Ja! Segítek, ha összetörtem magad.
Zuki pofa, tényleg! Egy amerikai bőrnyakú kommandóshoz hozzáképest egy pipogy a fráter.
Kacsázik.
Kézzed egy kacskó, milyen jól tud a kacsázik. Fölemeli a kis füleit és... Ja.
Maradj talpon! Ma az M1 műsorán.
Segítségre van szükségem.
Miről van szó, Zsolnai úr?
El akarom rabolni Szabó Mátyás, de egyedül nem megy.
Ez édes úr!
Ki az?
Zsolnai Vera. Ki hozom innen?
Igazad volt, élésvér úr.
Még egy darabig.
Hitte volna, hogy egyszer rajtam múlik az élete?
Imre tud mindent. Tudja, kit keresnek.
Kiről beszél?
Action. Ma este az M1-en.
A műsor támogatója a Mindig TV.
Jó napot kívánok! Kassai Viktor vezeti a szerdai Real Madrid Bayern München labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágó mérkőzést a Bernabeu stadionban. Olimpiai kvótával a zsebében hazaérkezett a magyar női vízilabda válogatott. A Triesti kvalifikációs tornán végül 4. helyen záró együttes 5 nap pihenő után újrakezdi, pontosabban folytatja a munkát.
Még 2 vereség is belefért a végén. A női vízilabda válogatott a Triesti olimpiai selejtező tornán 4. helyen végzett, de így is ott lesz Londonban.
A magyar női vízilabda válogatott az egy csapat, úgyhogy nagyon nem szeretnék kiemelni egyénileg senkit. Mindenkinek voltak nagyon fontos és nagyon jó pillanatai, nagyon jó megoldásai, jó blokkjai, jó lövései, tehát itt jó védései. Igazából itt az a lényeg, hogy egy igazán egységes csapatként tudott működni a társaság. Aki magyar vízilabdázik, ha nő is, akkor is csak olimpiai aranyéremben gondolkodhat. A célunk ez, ez nem egy ígéret, ez egy cél.
Az olimpiai felkészülés június 4-én kezdődik.
Ebben az évben is megrendezik a Gyulai István memoriált. Az atlétikai nagydíjra augusztusban kerül sor a Puskás Ferenc stadionban.
Gyulai István emlékverseny immár másodszor. Idén az olimpia után rendezik meg a nemzetközileg is elismert viadalt, ahová csak úgy, mint egy éve neves versenyzőket várnak.
Én azt gondolom, hogy
folytatni kell azt, amit tavaly elkezdtünk, nem könnyű, nyilvánvaló, de a cél az az, hogy ez a következő, a második Gyula István memoriális emlékezetes legyen.
Világbajnoki ezüstérmes kalapácsvetőnk Pars Krisztián Londonból remélhetőleg ennél is szebb eredménnyel érkezik majd a Puskás stadionba.
Bízom benne, hogy úgy fogok ide térni erre a Gyula István emlékversenyre, hogy hát szeretnék aranyérmet hozni a Londonból.
A versenyt augusztus 20-án rendezik.
Ismét Rafael Nadal lett Monte Carlo legjobbja. A korábbi világelső spanyol teniszező Novák Djokovic-sal találkozott a fináléban, és nem sok esélyt adott a szerbnek.
Egy régóta tartó sorozatnak mindenképp meg kellett törni a Monte Carlo-i tenisztorna döntőjében, amelyet Rafael Nadal az előző 7 évben mindannyiszor megnyert. Ám aktuális ellenfelétől, azaz a világelső Novák Djokovic-tól épp zsinórban 7-szer kapott ki az elmúlt időszakban. Rafael Nadal ezúttal saját kezébe vette a sorsát, és inkább az utóbbi szériának vetett véget, azaz lesöpörte a salakpályáról Novák Djokovicot. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szerb világelső pár napja vesztette el nagyapját, itt talán Djokovic fejben nem mindig volt a pályán, de az tény, hogy Nadal nagyon simán 6-3-6-1-re verte a nagy riválist. A spanyol salakkirály ezzel pedig egy újabb rekordot állított fel, hisz ő az első teniszező, aki zsinórban 8-szor nyerte meg ugyanazt a versenyt, jelen esetben a Monte Carlo-i mestertornát.
A Miami elleni győzelem lett volna az utolsó szalmaszál a Houston számára az észak-amerikai kosárlabda bajnokság legutóbbi játéknapján.
Miután a nagy Miami 3-asból Dwayne Wade és Chris Bosh is hiányzott, természetesen a meccs csak LeBron Jamesről szólhatott. Pedig pályán volt a komplett Houston Rockets is, amely győzelem esetén harcban maradhatott volna a rájátszásért, és eleinte vezetett is. James azonban védekezésben és támadásban is extrát nyújtott, vagy csak hozta a tőle megszokhatót. Többek között az ő 32 pontjának köszönhetően csapata az utolsó negyedben csak elrázta magáról a vendégeket. A végeredmény Miami-Houston 97-88, a floridaiak másodikok keleten a Chicago mögött, és jelenállás szerint a New York ellen kezdik a playoffot, míg a texasiak lemondhatnak a rájátszásról.
Az esti híradó után Petrovics Mirei Andrea várja önöket friss sporthírekkel. Én köszönöm egész délelőtti figyelmüket, viszontlátásra!
Napot kívánok, kedves nézők! Egyelőre folytatódik a szeszélyes tavaszi időjárás térségünkben. Ma délután is érkezik egy nedvesebb légtömeg délnyugat felől, holnap pedig a Nyugat-Európa fölött örvénylő ciklonnak a hideg frontja közelít meg minket a nap folyamán, és az esti órákban el is ér bennünket. Ma délután az említett nedvesebb légtömeg hatására egyre több felhő érkezik dél-délnyugat felől, és főleg az Alföldön, valamint a Dél-Dunántúlon kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, de másút sem zárható ki a csapadék erőfordulása. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul majd a délután folyamán. Éjszaka a csapadék zóna kelet-észak-kelet felé távolodik majd, délnyugat felől csökken a felhőzet, hajnalban a hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul majd. Holnap napközben a Dunántúlon délelőtt több órás napsütésre, majd fokozatosan növekvő felhőzetre számíthatunk, és késő délutántól záporok, zivatarok is kezdődnek. Megerősödik, a Kisalföldön viharossá válik a déli szél, a hőmérséklet pedig néhány fokkal 20 fok fölé is emelkedhet akár. A keleti ország részben a nap nagy részében száraz időre lehet számítani, megerősödő, sőt, akár viharossá fokozódó déli szélre, majd valamikor késő délután érkeznek vastagabb felhők, és akkor a Dunatisza közén egy-egy zápor is előfordulhat. Erre felé is 20 fok fölé emelkedik pár fokkal a hőmérséklet. A következő napokban szerdán még folytatódik a változékony időjárás, majd azt követően egyre nyáriasabb hangulatú időre lehet számítani, fokozatosan emelkedő hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!
Játékosság és több gabona kell a konyhába. Fantáziával, játékosan mindent meg lehet kedveltetni a kicsikkel. Inhüve gyulladás és pattanó új. Dr. Boros György rendel. Hármas ikre. Fogyatékosságból előny. MM. A megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
Watch Smash on M1.
Smash, kassza siker. Minden szerdán az M1-en.
mit láttál?
Ki akart kezdeni velem?
Neked mi volt ezzel a baj? Szétveti a tesztoszteron.
Sokkuló, amit műveltek.
Valami volt!
Mi volt?
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en. Eszedbe jutott már, hogy mozogni kellene egy kicsit? Hogy másokkal együtt nem csak teljesítmény, hanem jó buli is? Ha már rászántad magad, de a barátok nem mennek veled, akkor mozdulj! Szombat reggel az M1-en.
A műsor szakmai partnere a Coca-Cola testébresztő program.
A műsor szakmai partnere az Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület.
Iszappakolás, alulról zöldte a módra, a vályogépítészettel fogunk foglalkozni, újabban reneszánszát éli ez a műfaj, és hát egy kiváló építőanyagról van szó, ami energetikai szempontból is, és ökológiailag is egészen nagyszerű, úgyhogy most majd megmutatjuk, hogy hogyan kell ebből a masszából vályogtéglát csinálni.
Zöld tea. Szombaton délután az M1-en.
Adj egy közelít, Zsoltika! Itt ezt a lukat kéne megszüntetni, ezt! Azt a lukat szüntesse meg, ami nincs is! Na úgy, maga ért hozzá, jaj! Csajom! Örülj neki! Öregem! Gratulálok!
Fábri! Két hezente csütörtökön az M1-en!